Elég rég voltam már itt közöttetek, de örülök, hogy újra itt lehetek, úgyhogy szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Mai Isten tiszteleten két helyről szeretnék igét olvasni az ige hirdetéshez. Az egyik ige hely János evangéliumának harmadik fejezetéből a 14. és a 15. vers, a másik pedig Máté evangéliumának 27. fejezetéből a 46. vers lesz. Olvasom először János evangéliumának harmadik fejezetéből a 14. és a 15. verset. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Most lapozzunk Máté evangéliumának 27. fejezetéhez, és onnan pedig a 46. verset olvassuk. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, láma szabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Imádkozzunk. Megköszönjük neked, Urunk Jézus, ezeket a szavaidat, és azért imádkozunk most, hogy taníts bennünket általa, és hadd lehessenek ezek a szavak, ezek élő üzenetek ma délelőtt mindannyiunk számára. Amen.
Amen.
Hát egy héttel túl haladtuk már az ünnepeket, húsvéti ünnepeket. Én mégis ebben a mostani ige hirdetésemben szeretnék ehhez visszanyúlni, még leginkább a nagypénteknek az üzenetéhez. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a húsvét a mi hitünknek az alapja. Az, amit húsvétkor, amire emlékezünk, ugye húsvét az Úr Jézusnak a feltámadásának az ünnepe. Azt mondja egy helyen az ige, írja Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, hogy ha nem támad fel az Úr Jézus, akkor hiába való a ti hitetek. Azért azt mondom, ez egy elég súlyos mondat. A mi hitünk az ő feltámadására épül. Ha nem támad fel, akkor hiába való az, amiben hiszünk, akkor úgy mondhatjuk azt, hogy majd, hogy nem teljesen fölösleges, hogy itt vagyunk, nyugodtan lehetnénk másutt is. Akkor teljesen felesleges a mi imádkozásaink, a mi Isten félelmünk, a mi Isten megszólítása az életünkben, az Isten követése, az erre való törekvés, ha nem támad fel Jézus. Tehát az ő feltámadása hitünknek az alapja, és nincs feltámadás halál nélkül, ugye ez is egy meglehetősen logikus dolog, nem nagyon kell ezt magyarázni, könnyen belátható. Ahhoz, hogy Jézus feltámadjon a halálból, ahhoz neki meg kellett halnia. Így az ő halála, az ő kereszt halála hasonlóképpen a mi hívő életünknek az alapja ez is. Ez az alap, ez a fundamentum, hogy az Úr Jézus Krisztus a kereszten meghalt értünk. És ez egy olyan dolog, amiről nem feledkezhetünk meg. Nagyon-nagyon rossz lenne, vagy nagyon-nagyon rossz az, hogyha csak nagy pénteken jut eszébe valakinek az Úr Jézusnak a halála, ha csak húsvétkor jut eszébe valakinek az Úr Jézusnak a feltámadása. Emlékeznünk kell erre, az ő halálára, szívünkben kell forgatni, látnunk kell őt, mint a megfeszítetett. Olyan ez nekünk, mint volt annak idején a zsidók számára az Egyiptomból való szabadulás. Ahogy olvassuk Isten igéjét, folyamatosan látjuk azt, hogy mindig az volt az Istennek az akarata, hogy az ő népe, akár évszázadokkal később is, de emlékezzen az Egyiptomból való szabadulásra. Nyilván az akkori kornak a lehetőségei szerint, de tovább kellett adni ezt az üzenetet. Apáról fiúra kellett, hogy szálljon, hogy az Úr miképpen avatkozott be az ő népének az életében, hogyan vezette ki őket Egyiptomból, hogyan lettek ők Isten népévé. Ez egy olyan dolog volt, amit nem lehetett elfelejtkezni. Erre emlékezni kellett, ezt meg kellett énekelni énekekben, ez folyamatosan ott kellett, hogy legyen az ő szemük előtt. Így kell lennie az Úr Jézusnak a halálával is a hívő embernek. Nem véletlenül mondja Pál apostol azt a jól ismert híres igét, amit Péter is említett az ima órán, ami nagyon sok imaháznak a falát díszíti, amikor azt mondja Pál, hogy mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ez egy alap dolog. És ne csak díszítse az imaház falát, hanem ez így legyen. És én ezért akarok ma is az Úr Jézus Krisztusnak a haláláról beszélni, mert azt gondolom, hogy ez az alap. És ez a legfontosabb. És azt is mondja az apostol később, ugyancsak a korintusiaknak, hogy úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Nem a tanítóról, meg az erkölcsös emberről, meg a nagy emberről, a híres emberről, hanem a megfeszített Jézusról. Én őt akarom prédikálni, őt akarom elébetek rajzolni, őt akarom a ti szívetekre helyezni, én azt akarom, mondja az apostol, hogy őt lássátok életetek minden napján, és legyetek nagyon hálásak azért, amit ő vállalt, amit ő értetek a kereszten elvégzett. Legyen ez életeteknek alapja. Ezek az igék, amiket én most felolvastam János evangéliumából, aztán Máté evangéliumából, ezeknél nem nehéz rájönni, mert ugye nem olvastuk el a szövegkörnyezetet, de pontosan tudjuk, hogy ezek a szavak, ezek a mondatok az Úr Jézus szájáról hangoztak el. János evangéliumában Nikodémussal beszélget Jézus, még valamikor talán szolgálatának az elején, és rámutat a keresztre. Rámutat arra a küldetésre, ami miatt neki ebbe a világba el kellett jönnie. Ő világosan látta, hogy miért kellett neki megszületnie, azért, hogy a kereszten meghaljon mi érettünk, azért, hogy a kereszten magára vehesse mindannyiunknak a bűnét, és azt a szenvedést, azt a büntetést ő átélje, amely bennünket kellett volna érnie. Keresztről beszél Nikodémusnak. Az ember fiának fel kell emeltetnie a keresztet, ahol rá lehet tekinteni, ahol meg lehet gyógyulni, ahol meg lehet szabadulni a mi bűneinkből. Kíváncsi lennék azért arra, hogy vajon amikor Nikodémus hallgatta Jézusnak a szavait azon az éjszakán, mit értett ő ebből? El tudom képzelni, hogy semmit. Nem értette Jézusnak a szavait, mint ahogy aztán a tanítványok sem értették soha, amikor az Úr Jézus az ő halálának szükségszerűségéről beszél számukra. Aztán vajon kezdtek kapizsgálni Nikodémus később, amikor látta Jézus a kereszten? Eszébe jutottak az Úr Jézusnak ezek a szavai? Ki tudja? Talán igen, bizonyosan. Valamit megértett abból, amit Jézus beszélt neki ott azon az éjszakán. És a másik szava, amit most felolvastunk, az már a kereszten hangzik el. És van itt egy furcsa és döbbenetes dolog ebben a mondatban, amikor Jézus hangosan felkiáltott. Miért hagytál el engem? Miért? Egy kérdés. Mikor tesszük fel ezt a kérdést, hogy miért? Mikor kérdezzük? Mikor van a mi mondatunkban benne, a kérdő mondatunkban ez a szócska, hogy miért? Akkor nyilván, amikor valamit nem értünk. amikor nem értjük, hogy mi miért történik, hogy az, ami történik, annak éppen mi az oka, mi, az, ami van, az miért úgy van. Ilyenkor van ez a kérdés, hogy miért. Ugyanakkor a gyerek kisgyermeknek is nyiladozik az elméje, így rácsodálkozik egyre inkább a világra, akkor állandó jelleggel jön ez a kérdés, hogy miért. És akkor a apuka vagy anyuka megválaszolja, de miért? De miért? De miért? És néha az ember már nem tudja, mit mondjam, hogy miért, mert már ő maga sem tudja, hogy miért. Mennyi miért van a mi életünkben? Vannak a mi életünknek, vannak ilyen miértjei? Ilyen kérdései? Egészen bizonyos. Főleg amikor valami fájdalom ér, valami nehezen elhordozható dolog ér, amikor valaki szenved valamiben, akkor önkéntelenül jön a szánkra ez a kérdés, hogy miért? Miért kell nekem ezt elszenvednem? Miért történik ez én velem? Miért hagyja az Isten, hogy úgy legyen, ahogyan van? Ugye ezben a világ is számtalanszor felteszi azt a kérdést, hogy ha Isten valóban van, és az Isten valóban szeret, akkor miért hagyja ezt a sok fájdalmat? Akkor miért hagyja a betegséget? Akkor miért hagy engem szenvedni? Akkor miért nem szabadít meg abból a nyomorúságból? Kérdések ezek, amik sokszor vádlássá alakulnak át. Vajon Jézus nem tudta, hogy miért? Én egész biztos, hogy benne tudta a miértre a válasz. Hát számtalanszor beszélt ő erről a dologról, hogy ezért jött, ezért az óráért jöttem, ahogy Nikodémusnak is előre vetítette. Nekem fel kell emeltetnem. Ezért jöttem, hogy meghalljak értetek. Ezért jöttem, hogy szenvedjek miattatok. Tehát nyilván tudta a választ, tehát nem olyan kérdés ez, amit neki most nekünk meg kellene magyarázni, hanem sokkal inkább fontosabb, hogy ezt a miértet megértsük mi saját magunk. És az is biztos tehát, hogy nem a körülményekre vonatkozik, nem azért, mert ő most megvan a keresztre van feszítve, tudta, hogy ez fog bekövetkezni, ezt kezdetétől el is fogadta. Én azt gondolom, hogy ez a miért azért jön az ő szájára, miért hagytál el engem, azért jön az ő szájára is, amiatt a fájdalom miatt, amit neki át kellett élnie. Mi volt az a fájdalom, amiért ez a kérdés az ő ajkára is oda tolul? Amikor az Úr Jézusnak a szenvedéseiről beszélünk, akkor leginkább az ő testi szenvedéseire gondolunk. Ugye eszünkbe jut az ő megkorbácsolása, a tövis koszorú, az a fájdalmas út, a Golgota keresztjéhez, az a szenvedés, ami ott a Golgota keresztjén átélt, az átszögzett kezek, az átszögzett lábak. Mondják, hogy a legfájdalmasabb és a legkegyetlenebb kivégzési módja volt a keresztre feszítés. Óriási szenvedést okozott a keresztre feszítettek számára. És nyilván a filmek is, amik Jézusnak az életéről készültek, nagyon erre helyezik a hangsúlyt, hogy bemutassák a szenvedést. Gondoljunk csak a Passióra, ugye Mel Gibsonnak erre a híres filmjére biztos láttuk. Milyen érzékletesen mutatja be Jézusnak az átért szenvedéseit. Egy pillanatra sem szeretném az ő testi szenvedését lekicsinyelni. De azért nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nem volt azért páratlan. Tehát nem csak őt feszítették keresztre, tehát nem csak Jézus halt meg a kereszten. Ez egy nagyon gyakori, elterjedt kivégzési mód volt, különösképpen ugye a szökött rabszolgáknak volt ez a büntetése. Tudunk erről arról a történelemből, hogy másokat is ilyen módon végeztek ki. Például ugye az egyik ilyen jól ismert történelmi személy egy Spartacus nevezetű ember volt, aki ugye föllázadt a római birodalom ellen, kezdetben sikereket ért el, de aztán őt is utolérte a végzet, elfogták, és 6000 emberrel együtt kivégezték. Tehát ezeket a fájdalmakat azért a kereszten, én azt gondolom, hogy más is átérte. Jézus szenvedésének volt egy másik oldala, ami mondom nem lekicsinyelve a testi szenvedést, ami mérhetetlen nagy volt az ő számára. Ez pedig a lelki szenvedés, a szellemi szenvedés. Ezt nem tudják már a filmek ábrázolni, meg kimutatni. Én azt gondolom, hogy egy nem hívő filmrendező nem is érti szerintem ezt a dolgot, hogy miről van szó. Mi is, akik hívők vagyunk, tudunk róla, amit majd mindjárt mondani fogok, de a maga valóságának, ennek a szenvedésnek a valóságát mi sem értjük. Mi sem tudjuk fölfogni, csak el tudjuk gondolni. Már látjuk, hogy gyötrődik a Getsemáné kertjében is, ugye elfogatását megelőző éjszaka. Ott is azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. És nagyon szenved, és nagyon gyötrődik. Ugye még nincsen szó testi fájdalomról. De valamelyik evangélista azt jegyzi föl, hogy vért izzadt ebben a szenvedésében, ebben a gyötrelmében. Aztán persze vannak, akik ezt miatt kigúnyolják, hogy bezzeg Arisztotelész, az megmerte inni a mérgezett poharat, olvastam ilyen bolondságot is így összehasonlítva. De mi az, ami miatt ott a Getsemáné kertjében ennyire gyötrődött? Ennyire félt volna a kereszttől, a fájdalomtól, a korbácstól, a megfeszítéstől, a testi szenvedés, a testi fájdalom miatti félelem mondatta ezt a mondatot, hogy atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, vagy valami más. Én azt mondom, hogy valami más. És ez a más, ez nem más, mint ami sokkal borzalmasabb a testi fájdalomnál ő számára, ez nem más, mint az, hogy el fogja veszteni az atyát. Az ő mennyei atyát. A mennyei atya ott a kereszten, amikor bűnnél lesz érettünk, el fog fordulni tőle. Ezt élte át a kereszten. Ez a fájdalmat. És az ő miértje erre vonatkozik, hogy ez miért? Ez miért kell neki átélnie, hogy az atya elhagyja őt? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Olyan dolog ez, mondom, amit mi nagyjából értünk. Értjük, miről van szó. De ennek a valóságában ez átélni fogalmunk sincs. Mert nekünk ebben a földi létben sosem lesz olyan közösségünk az Istennel, a mennyei atyával, mint amilyen közössége Jézusnak volt ezen a földön. Nagyon fontos különbséget tegyünk az érzéseink és a tények között. Van, amikor úgy érezzük, mi is, hívők, hogy elhagyott bennünket az Isten. Hogy elfordult tőlünk az Isten. Olvasunk ilyen Zsoltárt is. 13. Zsoltárban ezt mondja Dávid, hogy meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél róla? Meddig rejted el orcádat előlem? Tehát átél valamit, hogy elsötétedik az ég, hogy az Isten és ő közé valami áll, és úgy tűnik, hogy az Isten elfordult. Az Isten elhagyott. De igazából ez egy borzasztó érzése, egy hívő ilyet tapasztal, de nem tény, hanem érzés. Azért, mert a Zsidó levél 13. fejezetében ezt az ígéretet teszi az Úr, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. És ez az ígéret, testvérek, ez mindannyiunké. Ez az enyém is, a tiéd is, ez mindenkié. Érezhetjük úgy, hogy most elfordult tőlünk az Isten, mert olyan dolgokban vagyunk benne, és nincs válasz az imádságainkra, és hiába kiáltunk, és hiába keressük őt, nem válaszol, nem érezzük a békességet, az ő jelenlétének az örömét, és így tovább, de ezek érzések. Ez nem tény, hogy az Isten elfordult. Ellenben az Úr Jézusnál az Istennek való elfordulása, az, hogy a mennyei atya elhagyta őt, ez tény. Ez valóság volt. És ő ez az, amit előre látott, amitől félt, hogy ez be fog következni, és ez az, ami nagyon nehéz volt neki. Előre is elgondolni, és amikor benne volt, akkor átélni, hogy az Isten, az atya elfordult tőle. Nézzétek csak azt meg, hogyan szólítja az Úr Jézus a földi itt léte alatt az Istent. Mindig úgy nevezi, hogy atya, páter, egy-két igehely, a teljesség igénye nélkül. Amikor imádkozni tanít, akkor hogy kezdődik az imádság? Mi atyám. Aztán, nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek erről az én mennyei atyám előtt. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. És itt a kereszten, hogy szólítja meg? Páter? Én atyám? Nem ezt mondja. Én Istenem. Éli, éli. Itt már nem atya. Megszűnt neki az Isten atyának lenni. Ez valami döbbenetes fájdalom lehetett az ő lelkének, az ő szellemének megtapasztalni a maga valóságában az, hogy megszűnt az atyával a közössége. Az, hogy a szerető atyából haragvó Isten lett. Ezt neki át kellett érnie. Én miattam, te miattad, mindannyiunk miatt. Ez ezzel járt, hogy magára vette a mi bűneinket. Meg kellett tapasztalni az Isten haragját. Nem szólíthatja az Isten atyának többé. És amikor ezt átérte, ezt is, akkor kimondhatta azt, hogy elvégeztetett. És akkor újra kitisztult az ég, akkor újra megnyílt a menny, akkor újra látta az Istent atyaként, és az utolsó szava hogyan hangzik a kereszten? Úgy hangzik, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. János 3.14-ben, amikor az Úr Jézus Nikodémushoz beszél, akkor segít megválaszolni ezt a kérdést, hogy miért. Miért is kellett neki átélni ezt a mérhetetlen nagy szenvedést, hogy megszűnt az közössége az atyával? Igazából nekünk van szükségünk arra, hogy ezt megértsük, hogy ez nyilvánvaló legyen előttünk, hogy még inkább hálásak tudjunk lenni az Úr Jézusnak, még inkább el tudjuk magunkat kötelezni ő neki. Azt gondolom, testvérek, hogy ismerjük azt az ószövetségi történetet, amelyre utal az Úr Jézus ott Nikodémusnál, amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában. Miről is van szó? De arról van szó, hogy a pusztai vándorlás ideje alatt azért a zsidó nép hát elég sokszor zúgolódott, elégedetlenkedett a körülmények miatt, amelyeket nekik át kellett élniük. És egyszer olyan nagy volt a zúgolódás a nép körében, hogy fellángolt ellenük az Úr haragja, aki büntetésből mérges kígyókat bocsátott rájuk, és akik a kígyó megmart, azok meghaltak a kígyó marásban. A nép belátta a vétkét, és Mózes közben járását kérte. Az Isten meghallgatta a közben járó Mózes, és megadta a megmenekülésnek az útját is. Hát egy elég különös gyógymód az, amit ott megszületett ott a pusztában, de nem orvosság, amit be kellett menni, vagy valamiféle kenőcs, vagy nem tudom, hogy szokták a kígyó marás napjaimban gyógyítani. Egy furcsa gyógymódot adott az Úr Mózesnek. Mózesnek csináltatnia kellett ércből egy részkígyót, amit egy magas poznára kellett kitűznie, és aki erre az érckígyóra feltekintett, az életben maradt. Az meggyógyult a kígyó marásból. Na, erre az eseményre utal vissza az Úr Jézus abban a beszélgetésben, amikor azt mondja, hogy ahogyan felemeltetett a Mózes a kígyót, úgy fog az ember fia is felemeltetni, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a történet három fontos dolgot üzen nekünk, miközben megválaszolja a kérdést is, miért hagyta el az Isten, kellett neki ezt megtapasztalni, hogy az Atya elhagyja őt. Az első üzenet, hogy az Isten szeretett fiának a keresztre feszítése hirdeti számunkra az Isten bűn iránti mélységes gyűlöletét. Ez az első válasz arra, hogy a miértre, erre a miértre. Azért, mert az Isten gyűlöli a bűnt. Ugye gondoljunk csak arra, hogy miért is küldte az Úr ezeket a mérges kígyókat a népére a pusztában? Azért, mert haragra gerjedt ellenük. És mi váltotta ki az ő haragját? A nép zúgolódása, ami mögött a lázadás volt, ami mögött a hitetlenség volt. És a Biblia az Isten elleni lázadást, a hitetlenséget, a törvénytelenséget nevezi bűnnek, és ez az, amit Isten gyűlöl. Mi szeretünk úgy beszélni az Istenről, hogy ő a szeretet Istene, ami igaz. De az éremnek van egy másik oldala, ő a gyűlölet Istene is. Ő bűnt gyűlölő Isten. Szereted az igazságot, gyűlölöd a hazugságot, olvassuk Zsoltárokban, olvassuk a zsidó levélben is. A kereszt, a keresztre feszített Jézus az Isten bűn iránti gyűlöletéről beszél. És ha én ránézek a keresztre, és látom őt ott, a szenvedő Jézus, a megkorbácsolt, a véres Krisztus főt, hallom az ő fájdalmas kiáltását, és döbbenten szemlélem, ahogy az Atya elfordul az ő fiától, és hagyja annak lelkét a kározat mélyébe zuhanni, mert az Istennel való közösség megszűnése az a kározat, megdöbbenek az Isten gyűlöletének, bűngyűlöletének döbbenetes nagysága miatt. Meg kell, hogy döbbenjünk ilyenkor. Valóban rettenetes dolog az élő Isten kezében. Úgy van ez, testvérek, hogy mi se szeretjük, hogyha az otthonunkba bejön valaki, és ott elkezd rendetlenséget csinálni. Az Isten sem szereti, sőt kifejezetten gyűlöli, hogy abban a teremtésben, amit ő hozott létre, amiben ő törvényt alkotott, amiben ő rendet alkotott, ott valaki rendetlenséget csinál. Mert a bűn, a lázadás, a hitetlenség, az rendetlenség. A rendetlenség. Minden bűn és rendezetlen élet a kározatba ránt magával. Isten kiveti mindazokat, akik vétkeznek az ő rendje ellen. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvében. A proféták, akik előre beszéltek és látták az eljövendő messiást, azok mind látják az emberiség bűnét magára vevő és azért szenvedő messiást. Így látja őt Ézsajás is, és ezt mondja bemerítő János is, mikor azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki magára veszi a világ bűnét. Tehát az első válasz a miértre, a miért hagytál el engem? Azért, mert Isten mérhetetlenül gyűlöli a bűnt. A második, az Isten fiának a keresztre feszítése hirdeti számunkra, hogy Isten nagyon szeret bennünket. A kereszt az Isten szeretetét hirdeti. A keresztre megfeszített Jézusban láthatjuk az Isten szeretetét mi irántunk. Miért hallgatott Isten a Mózesre a pusztában? Miért készített menekülésnek az útját? Azért, mert a szíve nem csak haraggal volt tele, hanem könyörületességgel is, népe iránti szeretettel is. Ő meg akar menteni. Ugye milyen szépen fogalmazza János 3.16, Istennek ezt a mentő szeretetét, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennyire szereti az elfordult világot, ennyire szeret bennünket, bűnbe esett embereket, hogy meg akar menteni. És ebben mutatja meg az ő szeretetét. Nagyon sokszor van ez a kérdés, hogy ha Isten szeret, akkor miért van így, meg miért van úgy, meg miért van amúgy. Olyan világosan mondja a Szentírás, hogy Isten abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy az ő fia meghalt értünk. És ha látjuk őt a kereszten, akkor láthatjuk ezt a mérhetetlen nagy szeretetet is. Az Isten szeret, de nem a mi elképzeléseink szerint cselekszik. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miért hagytál el engem? Azért, mert az Isten mérhetetlenül szeret bennünket. És a harmadik üzenete ennek a felemeltetésnek, hogy a megmenekülésünk az nem egy automatikus dolog, hanem van benne felelősségünk is. A megváltás teljes mértékben, teljes egészében Istennek a munkája, mi ahhoz hozzátenni nem tudunk semmit, csak hittel elfogadni és áldani tudjuk őt mindazért, amit bennünk véghez visz, azért, hogy kőszívünket hússzívre cseréli, hogy a régi életünk minden bűnét megbocsátja, és egy új élettel ajándékoz meg. De azért mégis van valami részünk, van valami felelősségünk. Gondoljatok bele, testvérek, hogy amikor bemerítő János a világ minden bűnét Jézuson látja, ugye azt mondja, hogy ő az, aki magára veszi a világ bűnét, aki hordozza. Látja János a világ bűnét Jézuson. Így látja őt Ézsajás is, aki szenved a népnek a bűnéért. Akkor ez azt jelenti, hogy mindenki megmenekül? Hogy mindenki üdvözülni fog? Mindenki bűne Jézuson van, de mindenki üdvözülni fog? Hát, sajnos azt kell mondani, hogy nem. Azért, mert az utolsó ítéletkor hallunk olyanokról, akik nem mennek be az új földre, hanem kivettetnek a teremtésből. Az ő bűneiket nem vette Jézus magára? De igen, magára vette. És milyen félelmetes, hogy lelkek, akiknek bűnét hordta Jézus, akik miatt szenvedte a kereszt minden testi, lelki gyötrelmét, a pokol mélyére zuhannak. Hogyan lehetséges ez? Miért lehetséges ez? Gondoljunk újból párhuzamos ószövetségi történetünkre. Az Úr megadta az egész nép számára a gyógyulásnak a lehetőségét. Mindenki számára adott volt. Bárki, akit a kígyó megmart, meggyógyulhatott, az életét megmenthette. De volt egy feltétel. Egyetlen feltétel. Így a Jaranka néni mondja. Föl kellett tekinteni a kígyóra. Nézzeljünk el valakit, aki azt mondja, hogy ekkora hülyeséget, ennek semmi értem fölnézni, és akkor meg fogok gyógyulni. Hagyjatok nekem orvosságot, gyógyszert, kegőcsöt, nem tudom. Ez butaság. Meg életben maradt ez az ember? Nem. Mert a megmenekülésnek, a gyógyulásnak ez az útja volt elkészítve. Föltekinteni a keresztre. Bármennyire is balgasságnak tűnik, bármennyire is értelmetlennek tűnik az ember számára. Ez az Istentől készített út. Nincs más. El lehet kezdeni filozofálni, el lehet kezdeni okoskodni, el lehet kezdeni elméleteket gyártani, el lehet kezdeni gyógyszereken kísérletezni, el lehet kezdeni kenőcsöket összekutyulni, bármit csinálni. Fog segíteni? Nem fog segíteni. Csak a részkígyóra való feltekintés az, ami egyes egyedül segít. Miért nem menekül meg az, akinek a bűne ugyanúgy Jézuson volt, aki nem menekül meg? Azért, mert nem tekintett föl Jézusra. Azért, mert nem hitt az Isten egyszülött fiában. Hinni kell ő benne. Ma föltekinteni a kígyóra azt jelenti hinni Jézusban. Ha hiszek Jézusban, akkor elhiszem azt, amit az Isten mond rólam, hogy bűnös vagyok, megváltásra mire való bűnös, aki saját erejéből megmenekülni nem tud, aki segítségre szorulok. Elhiszem azt, hogy Jézus az én szabadítom. Elfogadom az ő halálát, és átadom neki az én életemet. Ez az egyetlen gyógymód a kígyómarás ellen. Vajon hogy történhetett ez, amikor oda ment a beteg a póznához, és elég volt csak így föltekinteni, aztán mehetett a dolgára, gyógyultan? Én valahogy úgy képzelem ezt el, hogy nézni kellett azt a kígyót, hosszan. És miközben nézte, egyre tisztább lett a szervezete, és meggyógyult. Nem elég egy futó pillantás a keresztre. Folyamatosan Jézusra kell tekintenünk, ahogy mondja is a zsidó levélben, hogy nézzetek fel ő rá, és az itt tekintetetek maradjon ő rajta, és őt szemléljétek a ti életetekben. Folyamatosan szemlélnünk kell, néznünk kell az átszögzett kezeket, a megtört, drága testet, a kifolyt vért. És míg őt szemléljük, a bűn halálos mérge elgyengül bennünk, szemünk megtelik könnyel, a szívünk hálával, és áldjuk őt térdre borulva, aki érettünk a kereszten bűnnél lett. Szóval itt álltunk most a kereszt előtt az elmúlt percekben, és hallottunk Isten a bűn iránti mélységes gyűlöletéről, de az értünk való érthetetlen szeretetéről, és a keresztre szegzetre való feltekintés szükségességéről. Ez a kereszt, az a régi kereszt, ami állt több ezer évvel ezelőtt, amire hit elődeink is föltekintettek, ahogy az imaórán is hallottuk, hogy ő ugyanaz, nem változik, a kereszt üzenetesen változik. Ebben hittek 1500 évvel ezelőtt is, meg 500 évvel ezelőtt is, meg azok a drága testvéreink, akiket ismertünk, de már az Úrhoz költöztek, ebben a keresztben hittek, erre a keresztre tekintettek. Nincs változás a kereszten sem. Nincs és nem is lesz jobb, nincs és nem is lesz más gyógymód, más segítség. Ezért kell nekünk nagyon megbecsülnünk azt a keresztet, amelyen a mi megváltónk megfeszítetett. Segítsen ebben az Úr mindannyiunkat.